Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna mai vendége pedig Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Műsorunkat felvételről hallják, kedd délelőtt rögzítjük, és az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. A lengyelek kérésére, pontosabban Mateusz Morawiecki szorgalmazta ezt nagyon pár héttel ezelőtt a fehér orosz választások után és az azt követő rendőri fellépés következtében, hogy legyen egy uniós csúcs. Később azt mondták, hogy ez talán ősszel lesz valamikor, de már ezen a héten megtörténik ez. Milyen sarokkövei lehetnek ennek a csúcsnak, illetve milyen, várható-e egyáltalán egységes fellépés, egységes-e az Európai Unió Fehér Oroszország Belarusz megítélésében?
Igen, azt hiszem, hogy nagyon fontos látni azt, hogy működik az Európai Uniós külpolitika. Egyébként a Fehér Orosz események azok nyilvánvalóan felgyorsultak az elmúlt napokban. Ezért egy kicsit persze, én egy kicsit szkeptikus is vagyok, hogy mennyi haszna van egy ilyen megbeszélésnek, hogyha óráról órára változik a helyzet. De én abból indulok ki, hogy nem csak arról beszélnek a vezetők, amit majd a sajtó is meg fog írni, és amit majd látványos lesz, és megismétlik azt, amit a külügyminiszter pár nappal ezelőtt, hogy az EU nem látja se szabadnak, se tisztának ezeket a választásokat, szeretné, hogyha megismételnék a választásokat, és a felelősségeket, akik az erőszakban, ugye, akik a csalásokban részt vettek, azokat felelősségre vonnák, de nyilvánvalóan ennél sokkal nagyobb a tét, és sokkal többről van szó, és ez indokolhatja azt, hogy az állam is kormányfők is legfelsőbb szinten megbeszéljék ezeket a dolgokat.
Mi az oka annak, hogy nem őszre halasztották-e az erről való tanácskozást, hanem már nyáron, augusztusban megtörténik ez?
Tehát ugye nyilvánvaló az, hogy a fehér orosz események, amit senki nem tudott igazából kiszámítani, hogy milyen következményei lesznek a választások elcsalásának. Ugye ezt látható, a Lukasenko sem érezte, akkor hogy érezhette volna ugye az Európai Unió meg a többi ország is? Mindenkit egy kicsit meglepetéssel ért azt, ahogy a belarusz társadalomban úgy ez majd elérkezett egy olyan pontra, ahonnan nincs visszafordulás.
De ugye erre szokták mondani más szakértők, hogy ez a fehér orosz választás azzal együtt, hogy korábban azért voltak nemzetközi megfigyelők és szakértők az országban, soha nem volt tiszta. Tehát mindig azért volt benne csavarok, hogy finoman fejezzem ki magam.
Így van, ugye, és mégis korábban az Európai Unió volt olyan eset, amikor 2010-ben például, akkor erre 170, a fehér orosz rezsim 170 tagját érintő szankciókkal válaszolt, amit 2016-ban végül nagy részt felszámoltak. De ami most változott igazából, az a belső dinamika, a belső helyzet és Lukasenko pozíciója. Úgy néz ki, hogy egyrészt ugye nyilvánvaló, hogy valaki 26 éven keresztül van hatalmon, az egy idő után elkopik. Valószínűleg nem is igazából tudja már, elszigetelődik a saját társadalmától, azokkal a módszerekről, ahogy uralkodik. Ő sem tudja igazából felmérni a helyzetet. És azt hiszem, ez az általában diktatúrák jellemző belső helyzet, belső dinamika itt is nagyon működött. A másik a Covid. Ugye Lukasenko szinte először, azok közé tartozott, azon vezetők közé, a brazil vezetővel például, Bolsonaroval együtt. Aztán, akik egyszerűen az első pillanatokban szinte gúnytűztek az egészből, nem vették komolyan, és ezért igazából valahol önszerveződésre késztették a társadalmat. És ez az önszerveződés beindulása beindított egy folyamatot, ami valahol a választásoknál kulminálódott. Tehát Fehér Oroszországban egy fokozatos változás következett be a tömegek hangulatában, adjuk még hozzá azt is, hogy a gazdasági helyzet már nem, de Lukasenko gazdaságra nem tudott úgy brillírozni, hogy eddig, hogy a különböző érdekek között mozogva sikerült azért fenntartania egyfajta stabil állapotot. Mindez gyakorlatilag a hosszú, tehát az, hogy hosszú ideig volt, túlságos hosszú ideig volt hatalmon, az emberek szabadságvágyát valahogy alábecsülte, nem bírta biztosítani az életszínvonalat, amit korábban egyfajta alku keretében biztosítani tudott, és adjuk hozzá a Covidot is gyakorlatilag a hatását. Ez mindez egy olyan robbanékony elejtjehez vezetett, amit a választások elcsalása gyújtott lángra.
Ugye nehéz gazdasági helyzetben is van az ország mindemellett, plusz az előbb említett Covid járvány is sújtja Belorussziát. Ezek után megfelelő válasz egy gazdasági szankció, vagy gazdasági szankciók?
Én úgy gondolom, hogy nem, és azt hiszem, hogyha jól értem az Európai Uniónak a reagálását, hogy a Belarusszal szemben nem gazdasági szankciókat akarnak alkalmazni, hanem kifejezetten célzott személyeket, célzó szankciókat. Miért? És ez nagyon fontos az EU-nak a hozzáállásnak a megértésében. És itt utalok arra, hogy a Morawiecki volt, a lengyelek voltak, ugye a leginkább érdekeltek szinte, meg a baltiak, a szomszédok, közvetlen szomszédok, hogy az Európai Unió lépjen valamit, de ők is nagyon óvatosak voltak. Senki sem akar, vagy nagyon kevesen akarnak neki rontani frontálisan Lukasenkónak, mert hogy az Európai Unió esetében az érdekek és az értékek itt találkoznak. Ha az értékeket figyeljük, ugye nyilvánvalóan az Európai Unió ki kell állni a saját értékei mellett, ami azt jelenti, és mi is emlékezzünk rá, hiszen mindig elhangzik ez Magyarországon is, hogy bezzeg a nyugat 56-ban hátat fordított nekünk, nem segített nekünk. Ha az Európai Unió ezt csinálná most a belarusz néppel, a belarusz népnek a szabadságvágyának a kifejeződésénél, akkor gyakorlatilag hasonló csapdába sétálna bele. Ezt nem is teheti meg nyilvánvalóan. De ennek ellenére azért azt is figyelembe kell venni, hogy az Európai Unió valaki úgy fogalmazott, hogy jobban fél az orosz befolyás meredek növekedésétől Belarusban, mind amennyire kiáll a saját értékei mellett. Tekintettel arra, hogy egy geopolitikai játszma is folyik itt, bármennyire is furcsa, én úgy gondolom, hogy Oroszország is és az Európai Unió is nem nagyon kívánta ezt a mostani helyzetet, hiszen Lukasenkónak ez a pávatánca, amit az elmúlt években csinált, ez valahol egy olyan egyensúlyi helyzetet eredményezett, ami tulajdonképpen mind a két fél számára valahol kényelmes volt. Az EU számára azért, mert hogy a Lukasenkóval lehetett beszélni, ugye az Európai Uniót valahol egy kicsit bejjebb engedte, az amerikai olajat is vásárolt, tehát a Lukasenko nyilvánvalóan nem változott meg, de az ellenzékből mindig elengedett embereket, néha letartóztatta őket, egy húz meg, erez meg játékot folytatott, éppen azért is, mert az ő politikájának az egyik sarokköve volt az, hogy a saját, és nem feltétlenül az országának a függetlenségét biztosítsa Putyintól.
Mi az oka annak, amit ön is említett, hogy elsősorban a fehér orosz eseményekre a lengyelek reagáltak, illetve a baltiak? Ugye az Európai Tanács összehívását is Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök kezdeményezte, illetve a fehér orosz rendőri fellépés után pedig a lengyel elnök Andrzej Duda szólalt meg. Tehát hogyan kapcsolódik ebbe a képbe, vagy hogyan kapcsolódnak ebbe a képbe a lengyelek?
Ugye a lényeg számos oknál fogva, hogy egyrészt közvetlen szomszédok, ugye Belarusszal, és ugye közvetlen szomszédban mi történik, azt természetesen nagy hatása van arra, hogy mi történik egy országban. A baltiakra szintén vonatkozik. Ez a baltiak ugye egyrészt a múltból kapcsolódóan egy országban éltek, ugye Belarusszal. De ami ennél is fontos van a lengyeleknél valószínűleg, hogy ugye Belarusban néhány lengyel kisebbség is, ezt néha elfelejtjük, nem is kis számban egyébként, meg fordítva is igaz, hogy belaruszok is élnek Lengyelországban.
Nagyon sok migráns jön Fehér Oroszországból,
tehát ugye nem, egyáltalán nem közömbös számukra, hogy milyen helyzet alakul ki ott, és ezért ne felejtsük el azt sem igazából, hogy Belarusnak van egy nagyon fontos stratégiai helyzete. Egyfajta vatta, egyfajta puffert képez Oroszország és Lengyelország között. Ugye ennek a helyzetnek a megváltozása, gondoljunk csak abba, hogy a mostani helyzetben Lukasenko úgy meggyengülhet, de ha hatalmon marad, akkor közelebb csúdódik Oroszországhoz, hiszen gyakorlatilag Putyin támogatásával tud hatalma maradni. Ezt ugye nyilvánvalóan a lengyelek legkevésbé sem akarják, nem akarja az Európai Unió sem, és nem tudjuk pillanatnyilag, hogy Lukasenko, aki láthatóan napról napra veszít az erejéből, egy napon belül különböző nyilatkozatokat ad, és láthatóan kénytelen úgy néz ki, hogy megalkudni. Ilyet nem láttunk a fehér orosz vezetőtől. Ez egyébként az oroszoknak a lehetőségeit is szűkíti, hiszen ezek után egy katonai intervenció nyilvánvalóan nem Lukasenko megmentéseként, hanem a belarusz nép akarat elnyomásaként lehetne érvényesíteni. Ez nem ugyanaz, mint a Krím elfoglalása, vagy Kelet-Ukrajnában ugye, annak a zavaros helyzetnek a befagyott konfliktusnak a keretkezik. Tehát nagyon úgy gondolom, hogy a lengyeleknek ez a legfontosabb érdekük valószínűleg az, hogy lehetőleg elkerülni azt, hogy közvetlenül határosak legyenek Oroszországgal. Ne felejtsük el, stratégiai játszma is folyik itt. Még mindenki emlékszik arra, húzódnak a NATO határok. NATO, éppen most az amerikaiak telepítenek, ugye, pótolagos erőket Németországból átcsoportosítva Lengyelországba, Oroszország is fölvonul a határok mentén, tehát fizikailag is közelebb hozná, nagyon érzékeny hurokat pendítene egyébként egy ilyen fajta belarusznak valamilyen mértékben, ha Oroszországba beleolvadna. Én attól idézőben mondom, hogy nem tartok, hogy Belarus a nyugati édekszférába kerül.
Ez nem egy krím, meg nem egy krím lesz akkor.
Meg nem egy krím lesz, így van.
Azt mondta a külügyi és külgazdasági miniszter, a magyar, hogy az Európai Uniónak olyan típusú kapcsolatot kell kialakítani, vagy éppen pozitív vagy negatív értelemben Fehér Oroszországgal, hogy ne sérüljön a keleti partnerség program. Mi ez a keleti partnerség program egészen pontosan?
Igen, hát ez egy kicsit, nekem egy kicsit olyan pulcselekvésnek is tűnik, mert nyilvánvalóan a keleti partnerségi program arról szólt igazából, hogy az Európai Unió egyfajta ilyen alternatívát kínált az orosz befolyással, befolyási övezettel szemben hat országnak, ugye a három kaukázusi ország, plusz Moldova, Belarus és Ukrajna, de ugye idővel az Európai Unió is rájött arra, hogy ebből nagyon komoly konfliktusok, feszültségek teremtődtek Oroszországgal szemben, hiszen Oroszország a saját édekszférájába való belépésnek tekintette ezt. Ezért az Európai Uniós idővel rájött arra, hogy nem érdemes a dolgot túlfeszíteni, erőltetni, hanem hagyni ezeket az országokat, hogy a saját szándékoknak és a saját sebességüknek megfelelően haladjanak. Ezért van az igazából, hogy miközben Ukrajna ugye már jó előrehaladt a folyamatban, meg Moldova is gyakorlatilag, és ezt teszi Grúzia is, amelyik nagyon leginkább eltávolodott Oroszországtól. Közben ott van Örményország, és ott van ugye Belarus például, amelyek sokkal szerényebben, sokkal kisebb tempóban léptek elő ebben a keleti partnerségben. A keleti partnerség, hogyha úgy tetszik, az Európai Unió a minimális befolyásának a megtestesülése Fehér Oroszországban. Lehetőséget ad arra, hogy az Európai Unió támogassa a civil társadalmat, támogassa a nyitást, tehát elsősorban a polgárok felé, bizonyos pénzeket tudja mindezt alátámasztani, anélkül, hogy ez feltétlenül a Fehér Orosz rezsim, a Belarus rezsimnek menne, és ilyen értelemben valahol kínálni egy alternatívát is Oroszországgal szemben, az orosz modellel szemben.
Lehet egyébként azt tudni, hogy a keleti partnerség programban nagyjából hány ország vesz részt?
Tehát hat ország vesz részt a keleti partnerség programban.
És ebből mennyire hangsúlyos Fehér Oroszország?
De Fehér Oroszország tart ebben a programban a legalacsonyabb szinten, a legkisebb távolságot futotta be, hogyha itt tetszik, az Európai Unióval, miközben Ukrajna látjuk, ugye, hogy milyen társulási megállapodást is kötött, meg szabadkereskedelmi megállapodást is. Ettől Fehér Oroszország, Belarus messze van. Ez egy lehetőség egyébként Fehér Oroszországgal arra, hogy valahol a Lukasenko rezsimet is egyébként az Európai Unió ezen a kereten keresztül tudta bizonyos értében moderálni. Ahogy mondtam, ugye Lukasenko ezt kiválóan ki is használta, nagyon jól navigált az orosz és az Európai Uniós térben gyakorlatilag. Mindig oda közeledett, ahol éppen a pillanatnyi érdekei diktálták. Ezért van most egy olyan helyzet, és ez a különösen a baltiak és a lengyelek érzékenységét nyilván feszegeti, az, hogy mikor egy ilyen helyzet van, hogy Lukasenko alól kezd kifutni a szőnyeg, fönnáll a veszélye annak, hogy ő egyetlen egy támogatót találhat, ez pedig Oroszország. Jókból, hiszen Putyinnak nem érdeke nyilvánvalóan, hogy egy demokratikus modell Ukrajnához hasonló narancsos forradalom játszódjon le Fehér Oroszországban. Nem is tudjuk egyébként, hogy ilyesmi lesz, de nem érdeke, hiszen látjuk, hogy Oroszországon belül is vannak távol-keleten például elég komoly mozgalmak. Putyinnak a népszerűsége is rohamosan csökken. Tehát nyilvánvalóan Lukasenkót ez a mostani konfliktus elviheti egy orosz befolyás alá, azért, hogy a bőrét mentse gyakorlatilag képes lehet feláldozni gyakorlatilag az országát. Ez nem érdeke az Európai Uniónak sem, és főleg a lengyelek és a baltiak ágának egy ilyenfajta végkimenettel szemben.
Egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor az Európai Uniónak milyen kapcsolatrendszerei vannak harmadik országokkal?
Hát ugye rendkívül változatos, amin az Európai Unió egyébként nyilvánvalóan, azért látjuk, hogy egy vegyes felvágott ez olyan, mint egy konyhakert. Ugye vannak olyan országok, olyan országcsoport, összehatott nevezni egy ACP országok, amik a volt gyarmatok például. A volt gyarmatok a mai napig speciális kezelést, amikor függetlenül is váltak, speciális bánásmódot kapnak az Európai Uniótól, ezek a volt francia, brit, és lehetne sorolni holland gyarmatok, amelyek, vagy portugál gyarmatok, amelyek kedvezményes kereskedelmi feltételek kereskedhetnek az Európai Unióval. Ettől kezdve egészen ugye nyilvánvalóan a harmadik országokról beszélünk, ebbe beletartozik Kína, és beletartozik Oroszország is, amik már stratégiai szinten mozognak.
Nem is szólva az Egyesült Államokról.
És az Egyesült Államokról is beszélve, ugye természetesen, amely ide inkább egy kifejezetten harmadik országként jelenik meg, és mostanában kevésbé szoros partnerként, hanem harmadik országként. Tehát nagyon változatos, amilyen változatos ez a mezőny természetesen, annyira változatos az eszköztár is. És azért ne felejtsük el, hogy mikor Európai Uniós külpolitikáról beszélünk, vannak a tagállamok külpolitikái, vannak, ugye a szerződés szerint is az Európai Uniónak nincs saját külpolitikája.
De van főképviselője, külügyi főképviselője.
Így van, de van főképviselője, külügyi biztonságpolitikai főképviselő, és van európai diplomáciai szolgálat is van, ugye külügyi szolgálat.
Sőt, hogy egy magyar szállat is behozunk ebbe, akkor van szomszédság és bővítéspolitikai biztosa is Várhelyi Olivér személyében, és talán Várhelyi Olivér még talán kompetens is Fehér Oroszország esetében.
Igen, kompetens, hiszen a szomszédságpolitika és a bővítési mezőnye, hogy teszik, akkor az a hatáskörébe tartozik, de úgy, hogy mindez Josep Borrell, ugye a külügyi főképviselő felügyeli felülről, tehát ő igazából az első számú autoritás, és a második számú autoritás, hogyha itt fogalmazhatunk, a magyar Várhelyi Olivér. Viszont azért azt nagyon fontos tudni, tehát, hogy az Európai Uniónak, tehát a külpolitika, az Európai Külügyi Szolgálat és a külügyi biztonságpolitikai főképviselő nem önállóan mozog, nem önállóan hoz döntéseket, hanem mindig csak azt mondhatja el, akár egyébként a NATO főtitkára, amiben az EU-27-ek, vagy most EU-27-ekről beszélünk most már, az EU-27-ek megállapodnak. Tehát, hogyha nincs az EU-27-ek között igazából egy közös nevezőre jutás, egy konszenzus, a külügyi biztonságpolitikai főképviselőnek joga van arra egyébként, hogy a többségi véleményt tükröztesse, de annak nem ugyanaz az érték, és ez pont a Belarusz, a külügyminiszter Belarusjáról elfogadott álláspontjának látható volt, hogy az nem egy EU-27-es álláspont volt, ez is mutatja azt, hogy a tagállamok bizony külpolitikai kérdésekben nagyon eltérő hozzáállást tanúsítanak, attól, hogy mennyire érzékenyek egy területtel szemben, egy kérdés iránt is, meg hogy mik a speciális ugye, viszonyuk egy-egy országhoz képest. Például ugye fölmerült az, hogy Belarus kapcsán ugye mindenki visszaemlékezett arra, hogy júniusban a magyar vezető, magyar miniszterelnök is ott járt Belarusban, tehát nyilvánvalóan az ő Lukasenkóhoz való hozzáállását, vagy Fehéroroszország való hozzáállását nem lehet közös nevezőre hozni Macronéval, vagy pedig mondjuk a dán miniszterelnökével.
Hogyha már Macron említette, például az elmúlt hetek szintén külpolitikai eseményei közé tartozik a beiruti robbanás, ami ott történt Libanonban, és nem sokkal utána Macron ment a helyszínre. Volt némi Európai Uniós közös fellépés és segítségnyújtás Beirut számára is, Libanonban, de mégis ott is a nemzeti tagállamoknak a segítségei, külön segítségei jelentek meg. Miért?
Igen, tehát azt hiszem, hogy mindig az van, hogy mindig el kell mondanunk ilyenkor, mi az Európai Unió. És ez megadja a választ, hogy miért van ez, az a bizonyos furcsa, vegyes felvágott, amit az Európai Unió képvisel, hogy mi meg szoktuk kérdezni, miért nem az Európai Unió megy oda, miért Franciaország? Vagy más területeken, ahol például mondjuk a jobban be vannak ágyazódva a hollandok esetleg, miért ők mennek oda Malajziába esetleg, vagy miért mások? Ez azért van egyszerűen, mert látni kell, az Európai Unió egy hibrid szervezet, amelynek vannak ugye nemzetközi szervezetekre jellemző vonásai, tehát vannak ugye, és vannak olyanok, amik úgy működik az Európai Unió kvázi saját külön országként. De a különböző területeken különbözőféleképpen érvényesülnek. Látni kell igazából, hogy hol van valami teljesen uniós hatáskörben, hol nemzeti hatáskörben. A külpolitika tipikusan az a terület, ahol alapvetően a tagállamok viselik a nadrágot, és az Európai Unió csak megpróbál egyfajta koordinációs szerepet csinálni, illetve gyakorolni, illetve természetesen egyfajta, ami nagyon fontos igazából, növelni Európai Unió szinten a tagállamainak a befolyását.
Érdekes, mert pont a beiruti robbanás kapcsán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, illetve Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a tagállamokat szólította fel segítségre. Tehát nem azt mondták, hogy na most akkor boruljunk egymásba, és akkor együtt találjunk ki valamit, hanem az egyes tagállamokat, hogy ők külön-külön menjenek el segíteni oda.
Igen, és én ezt nevezem Európai Uniós közbelépésnek, ugyanis ne felejtsük el, a tagállamok az Európai Unió részei. Amit Franciaország vagy Magyarország tesz, az az Európai Uniós teszi. Tehát az Európai Unió mind annak ennek a nagyon bonyolult térnek az együtthatója tulajdonképpen. Tehát vannak ugye különböző intézmények, vannak különböző országok, mindegyiknek van egy saját mozgás iránya, egy vektort képeznek. Ami az Európai Unió ebből kijön, az ezeknek a vektoroknak az együtthatója. Sokszor a legkisebb közös nevező. De jelen esetben például az, hogy Franciaországnak különleges kapcsolata van Libanonnal, hiszen ugye korábban francia terület a fennhatóság alá tartozott, az ebben az esetben nem feltétlenül úgy kell tekinteni, hogy Franciaország csak a saját befolyását akarja kiterjeszteni a Libanonra, hanem hogyha Franciaországnak van egy stabilizáló hatása, miért ne Franciaország menjen oda? Ilyen volt egyébként, amikor Líbiával Olaszország boltolta le az üzletet, ugye, erre nem kevés szó esik, de néhány évvel ezelőtt, és ez még nem a Salvini kormány volt, hanem meg előtte volt egy másik kormány, egy baloldali kormány volt, balközép kormány, amely gyakorlatilag megállapodott a Líbiában a harcoló erőkkel, többek között egyébként sokszor az embercsempészekkel is, pénzt adtak nekik cserébe azért, hogy visszafogják a menedékkérők, menekülteknek, tehát a tengere való csempészetet visszamenjen. Tehát gyakorlatilag ott Olaszország lépett nem csak a saját, hanem egész Európa nevében is. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó lépés volt Macron részéről, de logikus lépés volt, hogy ő ment oda, és én nem látok semmi problémát abban, hogy az Európai Unió támaszkodik a tagállamainak az egyes területeken meglévő nagyobb befolyására. Egyébként számos ország nem is nagyon értené igazából, hogy mit keres mondjuk a közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő, sokkal jobban értenek abból, hogyha Macron megy oda, és nem pedig Josep Borrell.
Mennyire tudja az Európai Unió egységesen kezelni a koronavírus járványt, illetve az új vakcinát, a lehetséges új vakcinát, mert erre többen is bejelentkeztek. Ugye Oroszország már késztényként említette, hogy a kezükben van egy ilyen lehetséges gyógyszer, még hogyha nincsenek is klinikai tesztekkel alátámasztva. Viszont az Európai Bizottság megkötött már különböző kontraktusokat különböző cégekkel. Hogyan és miként tudja kezelni Brüsszel a közös vakcina felfedezését, megtalálását, beszerzését?
Igen, tehát ugye a koronavírus, azt látjuk igazából, a koronavírus elleni fellépés az alapvetően annak az eredője, annak az eredményessége, amit az EU és a tagállamok külön-külön, illetve együtt képesek teljesíteni. Ugye már láttuk azt, amikor a tagállamok megpróbáltak egyéni partizán akciókat végrehajtani, vagy egyének cselekedni, ami logikus egyébként, hiszen minden tagállam a saját állampolgárai egészségéért
különböző védőeszközök beszerzése leginkább mondjuk Kínából.
És Kínából például, tehát hogy látható volt az első lépés az volt, hogy mint az Európai Uniónak nagyon korlátozottak a hatáskörei közegészségügyi kérdésekben, ezért a tagállamok vették ugye a kezükbe a gyeplőt, és ők irányították a helyzetet. De hamar kiderültek ennek a megközelítésnek a hátránya is, például ugye a belső piac majdnem összeomlott, hiszen az áruk és a szolgáltatások, többek között egyébként például az egészségügyi szolgáltatások és egészségügyi termékeknek az áramlása leállt.
Ugye lezárták a határokat, illetve különböző eszközöket, néhány tagállam megtagadta a másiktól, hogy nem adok neked, mert nekem kell.
Így van. Tehát ugye eljutottunk oda gyakorlatilag, hogy ez a megkérdőjelezése az alapvetően a belsőt, és van benne logika is egyébként, amikor egy ilyen helyzet elé kerül az Európai Unió, ami egyébként még egy járatlan ösvény volt, kitaposatlan ösvény volt, azt mondom, hogy igazából azok az első reakciók, azok teljesen nemzeti reakciók voltak, és ebben van logika, érthető is. Később rájöttek arra, hogy ez így nem jó. Ami most a második hullámmal kapcsolatban ugye történik, az idézben egy tanulási folyamat eredménye. Az látható, hogy az Európai Unió nem is ragadhatta volna magához az egész közegészségügyet, ugye az Európai Unió az intézését, így a koronavírus egy járvány elleni fellépésnek az intézését sem, de megpróbálta egy minimális koordinációt létrehozni a tagállamok között. És ez többé-kevésbé működik egyébként, hogy legalább mondjuk azonos szempontok alapján engedjenek be, vagy ne engedjenek be más állampolgárokat, országok állampolgárait. Tehát legyenek bizonyos közösen levert szövegek, amiket azért mindenki betart. És ezek közé tartozik az is szerintem, valószínűleg az Európának ez a legnagyobb hozzáadott értéke ebben a konfliktusban, ebben a válságban, hogy fogalmaznak, járványban, hogy számos példát láttunk arra, hogy a tagállamok egymást ütötték ki a nyeregből, amikor be kellett szerezni pánikszerűen különböző, ugye lélegeztetőgépeket, maszkokat, egymásnak ígértek rá a tagállamok Kínában. Tehát gyakorlatilag elérkeztünk egy olyan szituációban, hogy ugye Amerikával kapcsolatban mondták, hogy volt egy szállítmány, az Európai Uniónak címezve egy reptéren Kínában, odaöntek az amerikaiak ráigértek, és átpakolták a szállítmányt, és ment Amerikába. Na ezt akarja elkerülni ez a közbeszerzés, a közös beszerzés, ami az úgy történik igazából, hogy az Európai Unió megkeresi a potenciális fejlesztőket, ugye itt a gyógyszercégekről van szó, az AstraZeneca-val ugye már meg is kötötték az első szerződést, és azt mondja, hogy bizonyos mennyiségre szerződést kötünk veletek, és ezt viszont garantáltan nektek az Európai Unió számára kell szállítanotok, és a tagállamok minden tagállam számára gyakorlatilag, majd a tagállamok között egyfajta belső pályázatot indít, tendert, hogy minden tagállam jelezze azt, hogy neki mennyire van szüksége.
Mert ugye Magyarország is lekötött.
Magyarország 5 milliót azt hiszem lekötött ebbe. Ez nagyon jó, nagyon testvérjes, nagyon szolidáris dolog, mert tulajdonképpen így elkerülhető az, hogy egymással versenyezzünk, egymás egyén hátán tollódjunk, amikor majd eljön az a pillanat. És az Európai Unió ráadásul még egy dolgot tett itt. Nem csak egyszerűen egy ilyen közös elnyőt adott, ugye egy közös kosaratot, amivel elment vásárolni, hanem gyakorlatilag azt is, azt a lehetőséget is megteremtette az országok számára, hogy hogy aztán utána a pénzt sem az országoknak kell megelőlegezni, hanem a, hogy felgyorsuljon a vakcina, az oltóanyag kifejlesztésének a folyamata, hogy ez lerövidüljön ez a szakasz, ami elég hosszú szakasz szokott lenni. Gyakorlatilag ők beszálltak a vakcina kifejlesztésének a finanszírozásába is.
Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője, az Inforádió Aréna című műsorának vendége, a koronavírus járványa, illetve kezelésével lehetséges közös vakcina beszerzéséről beszéltünk az adás első felének utolsó részében. Folytassuk is lényegében ezzel, ugyanis az Európai Unió kutatási projekteket is támogat ezzel összefüggésben, és adott esetben különböző tagállamok, így Magyarország is részesülhet ebből. Mi ez egészen pontosan?
Nyilvánvaló az, hogy rávilágított ugye a mostani helyzet is az, hogy globális járványokra fel kell készülni, ez az egyik. Tehát ugye, ami globális kezelést igényelnek alapvetően, és ez egyelőre hiányzik, több okból is, ugye itt az Egyesült Államokra gondolok főleg, amely sajnos a multilaterális kapcsolatok felrúgásán dolgozik, legalábbis Donald Trump idején, amikor egyébként látható, egyre inkább látható, hogy egyre inkább olyan járványok, nyilván a globalizáció melléktermékeként is kelnek lábra, amelyeknek nem ismernek határokat. Tehát ezért az Európai Unió, akit igenis van egy hozzáadott értéke, hogy azt nézzük, hogy a tagállamok folytatnának különböző kutatótevékenységeket, ami egyébként teljesen normális, de mindenki a saját pénzéből, a saját kutfeje szerint, a saját érdekeit nézve, akkor annak az eredője nem biztos mindig, hogy egy gyors és látványos eredmény lenne. Miközben ugye tudjuk, hogy a források, a lehetőség azért korlátozottak, még egy Németország számára is. Ezért teljesen logikus az, és teljesen van benne ugye a fantázia, hogy lehetőleg megpróbálják racionalizálni és ezeket a kutatási tevékenységet összefogni, az innovációra fordított összegeket, ezzel lehet, egyébként bizonyos szempontból lehet takarékoskodni így gyakorlatilag az erőforrásokkal, annak érdekében, hogy minél kevesebb pénzből lehet, hogy minél többet ki tudjanak hozni. És ez, ez egészben a ráció, hiszen Kína, az Egyesült Államok, ha megnézzük, hogy a K+F-re, meg az innovációra, hogy a GDP-nek hány százalékát, több mint 3%-át, 4%-át költi, akkor az Európai Unió bizony nem maradásban van, és nem maradásban van jó néhány ország is egyébként, többek között Magyarország is.
Az Európai Unió átlagos mennyit költ erre?
Ugye az Európai Uniónak ugye van egy 3%-os célja, és körülbelül 2%-nál tart most, tehát nagyon messze van ettől, hogy ezt teljesítse.
Még Kínától is.
Kínától is, és ráadásul ugye mindig úgy szokták mérni, hogy van állami része, és van a privát, és különösen a privát része az, ami elég kevés ebben. Tehát azt is ösztönözni kellene különböző módszerekkel, adórendszerekkel, adó kedvezményekkel, stb. Tehát látható, hogy ami az Európai Uniónak mindig a gyengéje, ugye, hogy sok a figura a saktáblán, és sokan szeretnek különböző irányba mozogni. Ebben az esetben például az nagyon jó, ennek sok előny is van egyébként, nagyon jó, hogyha összefogják a különböző kapacitásokat, amik Európai Uniós szinten megvannak, és ezeket gyakorlatilag ezeket meg kell finanszírozni. És ez a finanszírozás, ez a legjobb erre az Európai Unió szinten, Európai Uniós programokból csinálni, amit nem az EU ad, hogy a tagállamok adják végsősorban a költségvetésbe a pénzt.
Hogyha már a finanszírozásról és a jövőről beszéltünk, ugye nyár közepén, nyár elején elfogadták a hosszú távú költségvetés, legalábbis az állam és kormány fők, de azért ez még korán sincs elfogadva. Ennek ez mennyire erőlemutató ezekből a járványügyi vagy egészségügyi szempontból, vagy akár a kutatási részt illetően is. Tehát az egészségügyi rész, a beszerzés, ugye az elmúlt napokban Magyarországon különösen a rákutatások összehangolásával kapcsolatban is megjelentek különböző nyilatkozatok. Tehát ez az elvi költségvetés, az elvileg elfogadott költségvetés, ez hogyan tartalmazza adott esetben a közös egészségügyet, vagy az erre vonatkozó részeket?
Azt hiszem, egy dolgot le kell szögeznünk, hogy az egészségügyre továbbra is tagállami szinten kell költeni, nemzeti szinten kell költeni a pénzt nagy részét. Tehát ez egy tagállamnak szíve joga eldönteni azt, hogy a GDP-ből, a bevételeiből ugye mennyi pénzt, milyen a GDP-nek mekkora százalékát fordítja az egészségügyre. Ez az ő választása, és úgy gondolom, hogy vannak országok nyilvánvalóan, amelyek most, amit most látnak, amit most tapasztaltak, ebből arra következtetésre jutottak, hogy a GDP-nek nagyobb részét kell az egészségügyre fordítaniuk. Ha azok is egyébként, akik esetleg eddig nem úgy látták feltétlenül, vagy nem volt annyira sürgős számukra. Most viszont ez központi kérdésé vált. Igen, az Európai Uniós költségvetésben is ez szignifikánsabb lesz majd az erre fordítható források mértéke, még ha nem is olyan mértékben, mint ahogy ezt előzőleg gondolták, és az Európai Bizottság is javasolta eredetileg. Tehát azért mindig látható az, hogy nagyon sok különböző szempontnak kell ütköznie egy ilyen költségvetési vita során. És ugye például az egyik az volt, ugye, hogy most ezt ugye létre kellett hozni a gazdaság élénkítő programot Európai Unió szinten, mert látható volt, hogy példátlan mértékű gazdasági visszaesés lesz a COVID miatt bevezetett korlátozások eredményeként. Ezért ugye az első gondolat az volt, hogy ezt most meg kell finanszírozni, ezért több pénzt kell betenni a rendszerbe. Ugyanakkor ott vannak a célok is, amit hosszú távú célokról van szó, és amik szerintem a fenntartható célok, ugye ami szerintem egyre kevésbé vitathatóak, ugye azt, hogy a digitális átállást föl kell gyorsítani, a klíma, ugye figyelnünk kell a felmelegedés, vagy a légkör a védelmére, ugye, és ebben benne van sok minden más is. Erre is gyakorlatilag erre föl kell építeni egy új típusú gazdaságot, egy új modell, gazdasági modellt is. A kettő viszont szerintem nem feltétlenül fedi egymást. Hosszú távon igen, de rövid távon nem. Tehát nem feltétlenül a rövid távon elkölthető pénzek, amik az a cél szolgálják, hogy minél gyorsabban pénzt tudjak önteni a gazdaságba, azok nem biztos, hogy rögtön képesek ezt transformálni a klímavédelemre, vagy pedig a digitális átállásra. Ideális esetben igen. Tehát én itt látok egy eredendő konfliktust itt a költségvetési vitában is, hogy mindenki gyorsan, főleg a déli országok gyorsan kell, hogy kapjanak bizonyos mennyiségű tőkét, amivel tudják doppingolni a gazdaságukat. Ez viszont nincs idő arra igazából, hogy ezt átgondoltam feltétlenül olyan projektekre fordítsák, mert ezt szeretnénk, ugye, hogy amelyek aztán hosszú távon a modellváltást fogják elősegíteni. Tehát itt van egy konfliktus szerintem. A másik konfliktus pedig az, ugye, hogy továbbra is azért nemzetállamokról van szó, tagállamok adják be a pénzt, ezért uhatatlanul is, bármennyire is nem szeretjük ezt, én sem szeretem. Ugye egy ilyen vita két dologról szól. Vannak az Európai Uniós költségvetésről szóló vita, vannak a konkrét tagállami érdekek, mindenki abban érdekelt, hogy maximalizálja maga számára hasznot, ugye egy ilyen vitából, ez láthatjuk is egyébként, és ez nem csak magyar specifikus, ez minden más is, miközben vannak az európai érdekek. Az európai érdekeket behozataláért egyébként az Európai Parlament igazából a felelős, meg az Európai Bizottság. Ők azt nézik igazából, hogy az a pénz, ami bekerül az Európai Uniós kasszába, hogyan hasznosul Európai Unió szinten, hiszen ők nincsenek annyira tagállamhoz kötve.
Csak ugye sok kritikus megjegyezte a költségvetéssel összefüggésben, aminek ugye van egy hitel része is, hogy 30 évre eladósíthatja az egyes tagállamokat, illetve a közösséget is. Sokan, még a legszkeptikusabbak felvetik azt is, hogy lesz-e egyáltalán 30 év múlva Európai Unió, de hát ugye 28 után 58-ig, tehát 2058-ig még kimondani is elég furcsa, hogy addig kell törleszteni ezeket a hiteleket. Tehát milyen típusú Európai Unió lesz ez a következő 35 évben?
Igen, azt vegyük figyelembe igazából, hogy nem ez az a hitel, amit a tagállamok többsége fölvesz, hanem a tagállamok ettől függetlenül is el vannak adósodva elég szépen, és felvesznek hiteleket, ez pedig ráadásul ezért a hitelért pedig az Európai Unió áll jót, ahogy tetszik. Tehát én úgy gondolom igazából, hogy én egy kicsit ezt túl reagálásnak tekintem.
Ez egy Csékkovácsa is lehet egyébként, ez a csomag?
Igen, ez egy másik kérdés egyébként, tehát rögtön is kitérek, de úgy gondolom, hogy igen, valóban ennek két dimenziója van, rövid dimenziója, az, hogy 30 évre eljutva kell visszafizetni valamit, és viszonylag méltányos áron, az szerintem nem a rossz hír, hogy a kedvezményes szinten vehetünk föl. Ráadásul az ára az lehetne egyébként, ha ennek az az ára, hogy olyan országokat, amelyek egyébként ellenkező esetben, ha nem kapnának ugye most pénzügyi injekciót, támogatást, utána sokkal drágább, sokkal több pénzét kellene kihúzni a bajból, ahogy ez történt annak idején Görögország esetében is.
Most ebben a körbe tartoznak az olaszok és a spanyolok.
Spanyolok így van, tehát az ő esetükben már önmagában az, hogy kitették az ablakba ezt a kölcsön lehetőséget, már az csökkentette nekik a piaci finanszírozás költségeit. És egyébként erről van szó igazából. Nem feltétlenül arról van szó, hogy ezt a kölcsönt, amit most kitett az ablakba az Európai Unió, fel is akarjuk, le is akarjuk hívni, fel is akarjuk használni. Én arra számítok, hogy a kölcsön része, ami egyébként megnőtt ugye a tárgyalások során, és egy nem véletlenül a hollandok meg a nettó befizetők, hogy nézett négy fukar, nem véletlenül ezért harcolt, hiszen nagyon jól tudják, hogy ami konkrétan, igazából a visszaemtérítendő támogatások jelentenek konkrét költségeket számukra, a többi, hogy fölveszik-e a kölcsönöket, azokat minden országnak magának kell majd visszafizetni elvileg. De ilyennel nap, mint nap találkoznak az országok a piacokon, sokszor sokkal drágább áron vesznek fel hiteleket. Tehát én úgy gondolom igazából, hogy ez a rövid távra része. A hosszú távú része valóban, hogy ez egy fontos Rubikont átlépett az Európai Unió, hiszen először fordul elő az, tulajdonképpen, hogy lesz egy közös adósság kibocsátás, amit az Európai Bizottság fog végrehajtani az Európai Uniós költségvetésen keresztül a tagállamok által nyújtott garanciákkal.
Vannak jogállamisági kérdések ebben a költségvetési tervezetben, vagy elfogadott költségvetésben?
Vannak, és ugye ez a legködösebb része, ha úgy tetszik, ha úgy lehet fogalmazni ennek az egész megállapodásnak. Mert a szöveget nézzük, amit elfogadtak, az végül is nem egy nagy bravúr, azt hiszem, a jogászok nem egy nagy jogi bravúr. Arra viszont jó volt, hogy mindenki úgy értelmezze, hogy éppen neki megfelelt, az érdekeinek megfelelt. Ezért én arra számítok igazából, már most látható, már most egy kicsit csönd van, nyilván ez az augusztusi ubraka szezonra vezethető vissza, de rögtön szinte még meg se szállott a tinta megállapodás alatt, és már is az aláírás, ugye, és már is gyakorlatilag beindultak az eltérő értelmezések. Úgy tűnik, hogy a többségi értelmezés az, ami nem az, amit Magyarország meg Lengyelország szeretne, hanem az, hogy igenis, tehát megvalósul a gyakorlatban az, hogy hogyan, ez egy más kérdés majd természetesen, az, hogy az uniós kifizetés, költségvetési kifizetéseket bizonyos mértékig, ezt pontosan lát, nem tudjuk egyébként még hogy, mert a pontos paramétereket nem rögzítették, de bizonyos mértékig majd, és ezt látni kell majd, hogy pontosan minek kell történni ahhoz, bizonyos jogállami elveknek a figyelembevételéhez, a tiszteletben tartásához fognak kötni. És ha ez nem történik meg, akkor elképzelhető az, hogy a forrásokat majd csökkentik, vagy pedig a forrásokat, kifizetését felfüggesztik.
De azért ez egy nagyon bonyolult rendszer, nem?
Hát ez egy bonyolult rendszer, lehet egyszerűbb rendszer is egyébként. A bonyolultságát az
adja...
Ki dönt
róla majd?
Igen, a bonyolultságát az adja egyébként, hogy a jogállami kritériumokat ugye nehezebb papírra vetni, és hogy pontosan mik az elvárások, ugye mikor lesz egy igazságszolgáltatás, mikor vesztél a függetlenségét például, minek kell történni ahhoz például, mind a költségvetési. Mert ne felejtsük el, makrogazdasági feltételrendszer már van. Ugye éppen Magyarország volt az első ország, amelyel szemben 2012-ben alkalmazták ezt, sokan elfelejtik, hogy Magyarországon akkor, ugye Magyarországot úgy tudták megfogni akkoriban, ugye, hogy a kohéziós politikai források, a kötelezettségvállalások egy részét felfüggesztették. Majd adtak Magyarországnak határidőt, 3 hónapos határidőt márciustól júniusig arra, hogy alkalmazkodjon, megtörtént, és Magyarország attól kezdve gyakorlatilag már nem kellett, hogy ez csak egy fenyegetés volt, egy befenyítés volt, nem kellett, hogy elbúcsúzzon ezektől a pénzektől. Ezt akarják valahol egy politikai feltételrendszerre is beváltani. Mik a feltételek? Ugye erről sok vita folyt igazából, egyre úgy néz ki, hogy az Európai Bizottság terjeszt egy javaslatot, ugye, és ezt minősített többséggel tudják majd a tagállamok elfogadni. A bizottság javaslata, ugye a korábbi javaslata az volt, hogy egy fordított minőségi többség legyen, ami tulajdonképpen az lett volna, hogy blokkoló kisebbség helyett blokkoló többséggel lehetett volna egy bizottsági szankciós intézkedést megakadályozni. Blokkoló kisebbség és blokkoló többség között óriási különbség van.
Ugye a magyar kormányzat ezt a jogállamisági kérdést nagyon sokszor összeköti a migrációval, a migrációs hullámmal, viszont végre valahára, ha minden igaz, akkor ősszel ez napirendre kerülhet. Mit lehet erről tudni?
Nagyon keveset, nagyon sokat és nagyon keveset, azt hiszem. Ugye azt hiszem, ez az egyik legnehezebb fába vágja a fejszét az Európai Bizottság és a tagállamok is, mert előre lehet tudni igazából, hogy ez egy olyan javaslat lesz, ami továbbra sem fog kielégíteni mindenkit.
A németek ebben benne lesznek, mint Soros elnökök?
Benne vannak szerintem, ugye a németekkel nyilvánvalóan a németek a háttérből, meg nem is feltétlenül mindig a háttérből operálnak, és nyilvánvalóan az ő tudtuk és hozzájárulásuk nélkül nem fog jönni semmi a rendszer, ami majd helytálló lesz. Várjuk meg a végét, én azt mondom igazából. Egy biztos, hogy az Európai Uniónak szüksége lenne egy olyan felállásra, egy olyan rendszerre, ami képes lesz az ilyen váratlan és nagy tömegű migrációs hullámok kezelésére is, különböző módszerekkel, úgy, hogy természetesen a külső határok védelme biztosítva legyen. Tehát az, hogy lehetőleg megszűrjék azokat az embereket, akik érkeznek. Arra gondolok igazából, hogy a menekülteket, a menedék, akik tényleg menekültek, azokat be kell fogadni. Ugye nemzetközi szabályok is ezt írják elő. Megfelelő procedúra alapján, illetve pontosabb ennél, hogy az egyedi elbírálás, egyéni elbírálás.
Kérdés az, hogy ez hol legyen, az Európai Unión belül, tehát a tagállamokon belül, vagy azon kívül?
Így van, az egyik kruciális kérdés, hogy fogalmaznék, és úgy tudom, hogy egyébként Horst Seehofer, hogy a német belügyminiszter is tulajdonképpen maga is egy olyan megoldást támogatna, ami az Európai Unió határain történne, tehát tulajdonképpen ez a szelekció ott történne, ott oldanák meg. Aztán ugye a kérdés, ugye az a kulcskérdés, ami Magyarországot leginkább foglalkoztatja, ugye, hogy lenne esetleg egy elosztási rendszer, amilyen korábban volt kötelező, vagy pedig önkéntes. Na, ezt meglátjuk majd, én úgy gondolom, hogy egyébként valószínűleg a kötelező elem ki fog kerülni, hisz ez annyira antagonisztikus a kötelező elem, a kötelező átvétel, megosztás, hogy én nem gondolom azt, hogy ezt még egyszer az Európai Bizottság komolyan be tud hozni valamit.
Gyakorlatilag a magyar közélet ez erről szól az elmúlt 5 évben. Nem?
Gyakorlatilag, hogy ezt hallgattuk nagyon sokáig, tehát ezen keresztül volt, és egyébként jogos is volt bizonyos szempontból, mert tényleg ez az egész úgy történt meg, hogy bizonyos szempontból jogosan érezhették ezek az országok azt, hogy őket valahol megerőszakolták, amikor ugye egy minősített többséggel átvitték ezt a fajta megoldást. Ebből komoly jogi vita is volt, ugye az Európai Bíróságra is elkerült, stb. De ennek azért nagyobbak volt a politikai, tehát ugye beszéltünk egy jogi vitáról, de a politikai következményei, a politikai kára az sokkal nagyobb volt ennél, hiszen ebben a történetben igazából senki sem maradt patyolatiszta.
Egyébként a mostani lehetséges javaslat az mennyire áll közel a 2015-ös német verzióhoz, vagy mennyire közelíti az Orbán Viktor által korábban javasoltakat?
Ez a kérdés igazából, hogy hol lesz ez az egyensúly. Én úgy gondolom, hogy sokkal közelebb lesz ahhoz, amit a magyar miniszterelnök képvisel, de ugye azok az elemek viszont, ami például a legális migrációt, ugye magyar részről azt is ellenzik általában, tehát azok nyilvánvalóan nem úgy lesznek benne, hiszen az Európai Unióban a többség úgy látja igazából, hogy ahhoz, hogy az illegális migrációt is visszaszorítsák, bizonyos legális lehetőséget, migrációs lehetőségeket is teremteni kell. Ugye ennek az a kérdés, hogy ezt milyen formában akarják majd megvalósítani. Tehát nyilvánvalóan ez egy olyan pont lesz, amiben nem a magyar álláspont felé közelít. Abban én úgy látom, hogy valószínűleg tartom, hogy kötelező átvétel vagy kötelező elosztási rendszer legalábbis abban a formában nem lesz majd, de szolidaritásnak érvényesülnie kell, akár anyagilag, akár pénzügyi formában, valamilyen formában igen. Őszintén szóval nagyon nehéz összerakni egy olyan rendszert, ami annyira különböző helyzetű és érdekű országokat, vagy szemléletű országokat, így van, pontosan kellene teljesíteniük. Hiszen itt vannak tranzitországok, vannak frontországok, ugye frontország Görögország, Olaszország, Málta, vannak tranzitországok, mint Magyarország és Szlovénia és Horvátország, és vannak célországok, amilyen Németország és Svédország. Most rakja össze ezt a három országot, és próbált egy olyan rendszert létrehozni, ami mindegyiket kielégíti. Nyilván nem lesz, ezért kompromisszumokra szükség lesz. Én kíváncsian várom egyébként, hogy ez a kompromisszum miben fog megnyilvánulni. Egy biztos, hogy a mostani rendszer, most van egy pillanatnyilag van egy olyan állapot, amiben egy kegyelmi állapot, amiben most ugye még nem érkeznek meg nagyobb mennyiségben ugye a migránsok, hiszen most láthatóan egyelőre a Covid miatt vagy másoknál fogva, nem garantálható egyébként, ezt mindenki mondja, és ezt nem csak Magyarországon mondják, hogy viszont, hogy idővel, ahogy egyébként a légköri felmelegedés, a klímaváltozás és a többi probléma zajlik, és egyre inkább felerősödik, hogy Európa egyre inkább célpontjává válik a migrációnak. Ezért Európának szüksége lesz arra, hogy valamilyen közös nevezőt, amiben mindenki enged, elfogadjon, mert különben védtelenül fog megint felállni egy ilyen rohammal szemben.
Hogy áll most a Brexit? De facto Nagy-Britannia kilépett január végén az Európai Unióból, de jure viszont nem, de elvileg ez is megtörténhet 2021. január 1-én. Kérdés az, hogy hogyan?
Igen, ugye az történik igazából, hogy bocsánat, én inkább azt mondanám, hogy a Nagy-Britannia de jure kilépett az Európai Unióból, hiszen jogilag már nem tagja az Európai Uniónak, viszont van egy átmeneti időszaka, tehát de facto még 2020 végéig de facto védi őt az belső piac, tehát mindazok a jogok és a kötelezettségek egyébként vonatkoznak rá.
Ezért hogy álltak, vagy mentek egyáltalán a tárgyalások a Covid-járvány alatt?
Most nagyon vontatottan, és ebben ugye nyilván az egyik oka az, hogy nem lehetett, amikor 100 fő delegáció vonulnak fel, hiszen gyakorlatilag az EU-brit kapcsolatrendszernek az összes vetületét át kell lapozniuk, át kell nyálazniuk, és ez nem egy egyszerű dolog egyébként. Nyilván ez nem működik videokonferenciákon keresztül, de ennél sokkal nagyobb probléma van. Az pedig az a mély filozófiai különbség, ami a két fél között van. Alapvető kérdésekben nincsen egyesség, ezért fájdalmas döntéseket kell hozni mind a két oldalnak. Bizonyos jelei vannak arra, hogy az Európai Unió kezd rugalmasabban kezelni dolgokat. Ugye az EU megmondta azt, hogy ne is álmodozzanak a britek. Ne próbáljanak mazsolázni a négy szabadság közül. Tehát ugye ez mindenképpen, ugye a britek ugye meg azt szeretnék, hogy ők a vámunióból és kilépnek a belső piacról, mégis speciális hozzáférés kérnek bizonyos területeken az Európai Unióhoz. Szóval ezeket össze...
Melyek ezek a sarok vitapontok?
Igen, tehát ugye például az egyik vitapont az, ugye, hogy legyen egy átfogó szerződés, ennek úgymond a governance része, a kormányzási része, vagy pedig, amit a britek szeretnének, a svájci mintára, hogy ilyen különböző szektorális megállapodásokat tárgyalnak ki. Az óra hallani sem akar, mert ez már a svájciak esetében is borzalmasan működik, hanem inkább szeretnek egy olyan megállapodást, ami gyakorlatilag egy ilyen elnyű megállapodás. Szóval van a halászati kérdés, ami látszólag nem egy olyan nagy probléma, hiszen nem érint annyi ember, de mégis hihetetlenül fontos kérdésről van szó, annyira, hogy itt az EU egyébként mutat bizonyos rugalmasságot, de hogy az EU azt szeretné, hogy itt megmaradjon a régi rendszer. Itt az EU kér, a briteknek kell, a briteknek a vizeiről való hozzáférésről van szó, a britek pedig nyilvánvalóan ezt fel akarják használni máshol is. De például azt, hogy az Európai Unió, ugye azt megmondta azt igazából, hogy nem enged mazsolázni a négy szabadságjogból, ugye az áruk, tehát a belső piac volt gyakorlatilag, és a britek, azt mondta az Európai Unió gyakorlatilag, hogy ha a britek hozzá akarnak férni, hozzáférést akarnak az európai belső piacot bármilyen formában, és ha a britek azt szeretnék igazából, hogy ők a kiválás után is szabad kereskedelmet folytassanak az Európai Unióban, akkor az Európai Unió elvárása az, hogy ugyanazokat a standardeket, környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi, versenyjogi, állami támogatás, és még sorolhatnám, standardeket érvényesítsék a britek, ami az Európai Unióban van. Ellenkező esetben ugye a verseny torzulhat, tehát egy nyitott kereskedelem esetén előfordulhat az, hogy olyan termékek kerülnek be az Európai Unió belső piacára, amelyeket szponzorálnak, amelyeket szubvencionálnak, vagy a britek maguk támogatásokat nyújtanak, olyan támogatásokat nyújtanak egyes iparágaknak, amelyek ezzel a támogatással versenyképesebbé válnak az Európai Unió belső piacán. Ez egy elvi kérdés, egyébként ez a legnehezebb kérdés valamennyi közül. A britek láthatóan ebben a dologban nem akarnak nagyon elmozdulni, így az sincs kizárva, hogy végső soron haladunk egy olyan megoldás, ami nem megoldás igazán, ami rendezetlen brit kilépés felé.
Mik az Európai Unió előtt álló további problémák, illetve megoldandó ügyek, akár 2020-t illetően, akár a jövőre vonatkozóan?
Ugye a lényeg az igazából, hogy az Európai Uniónak úgy kell a rövidtávú problémákat is kezelni, hogy ne veszítse el a távlati célt sem. A távlati cél pedig az, amire ugye gyakorlatilag most már fölkészültek, és amilyen három fontos kérdés szerintem foglal magába, hogy ez az egyik a zöld megállapodás tulajdonképpen, hogy egy olyan gazdasági modellváltást kell végrehajtani az Európa, vagy kellene végrehajtani az Európai Uniónak, ami ugye a klímát kíméri, és nem csak a klímátban nem csak költségeket lát, hanem egyszerűen egy új gazdasági modellt, amiből hasznot is húzhat hosszú távon. És amivel az Európai Unió első is lehet a világon, ami egyfajta modellként szolgált mások számára. Ide tartozik a digitális átállás, ami szervesen ez kapcsolódik. A harmadik pedig az Európai Uniónak a geopolitikai mozgástere. Ugye ezt az Európai Bizottság is úgy fogalmazza meg, hogy egy geopolitikai bizottságról van szó. Ez látszólag, ugye meg is beszéltünk, hogy a beszélgetés első részében erről sokat beszéltünk, hogy az Európai Unió, ha fellép külföldön, akkor miért lép fel egyáltalán, mi köze van hozzá.
Ide soroltuk Fehér Oroszországot, vagy Líbiát, Libanont, bármit.
Bármit, de látni kell azt, hogy az Európai Uniónak a legkisebb téren is, nem azt mondom, hogy ott kell lennie, de valahogy a projektálnia kell a saját érdekeit, akár az értékeit is egyébként, lehetőség szerint az érdekek és érdekek egybeesenek, mert különben megteszik ezt mások helyette. Ha nem megy oda az Európai Unió sokszor, akkor bejönnek mások, más nehéz fajsúlyi szereplők, Oroszország, Kína, az Egyesült Államok.
Egységesen kell megjelenni, vagy külön-külön laza szövetségben?
Nem, ugye ez egy taktikai kérdés egyébként, és úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak látni kell azért a mozgástere korlátozott. Tehát, ugye mint arról beszéltünk, hogy ez egy hibrid szervezet, nem egy egységes állam, egy sokkal nehezebben tud döntéseket is hozni. Ugye milyen nehézkes elfogadni például egy szankciót a külügyi tanácsban, ahol egyébként vétójog van. Ugye nemzeti, Putyinnak nem kell nemzeti vétójoggal szembenéznie, senki nem fogja őt megvétózni, hogyha hoz egy döntést. Ő meg tudja szűk körben hozni ezt a döntést, és végre tudja hajtani. Másrészt az Európai Unió sokkal nehezebben tud eljutni oda, de hogyha eljut oda, akkor viszont azt képviselni kell tudnia. És itt van a szerintem a nagyon fontos dolog, ami elindult egy ilyen fajta nagyon lassú változás, ez pedig az, hogy az Európai Unió a számos területen egyébként a rendelkezésére álló kemény eszközöket úgy tudja használni, mozgósítani, hogy azokon a területeken is tudjon hatékonyan fellépni, ahol egyébként az Európai Unió nagyon puha szereplő. Arra gondolok, hogy például a versenypolitika, az Európai Unió képes megfogni a legnagyobb digitális céget is, a világ legnagyobb digitális cégeit is, képes tédekényszeríteni, ugye azzal, hogy megfizetteti a versenyt.
Facebook, Google,
igen,
Amazon.
Így van pontosan. Vagy pedig a kereskedelmi politika, ami szintén jó felfogott értelemben, a tagállamok átadták arra, hogy az Európai Bizottság, az Európai Unió tárgyaljon. Egészen másik, hogy EU egy 500 milliós piac tárgyal, és nem pedig 10 milliós országok tárgyalnak.
Mondjuk Kínával.
Vagy Kínával például, így van. Tehát úgy gondolom, hogy az EU-nak igenis vannak kártyái, amit nem tudott eddig megcsinálni, hogy ezeket a kártyákat úgy rendezze, ezt a kártyapaklit, hogy tudja más területeken is ezt tudja érvényesíteni. Ezt így elmondani könnyű, végrehajtani nagyon nehéz, de látom, hogy van egyfajta elmozdulás, ez látható, Kínával kapcsolatban az Európai Unió próbálja ezt most fokozatosan érvényesíteni, mert úgy gondolja, hogy eddig naív volt, eddig nem használta ki azokat a potenciálokat, amik egy egyébként a lehetőségére állnak.
Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm a beszélgetést, és hogy elfogadta meghívásunkat. A műsor meghallgatható az infostart.hu hírportálon. Munkatársam Szécsi Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.